A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Ecsedi Péter, a Power Charge International ZRT innovációs igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
Szerintem, aki tudja, hogy önök mivel foglalkoznak, ki is találta, hogy mi lesz a téma, vagy minek apropóján ülünk itt. Ugye most már hónapokkal ezelőtt megjelentek a Napenergia Plus program részletei, és hát el is indult most már a pályázat. Már innen-onnan lehetett látni, hogy óriási a siker, nagyon sokan pályáznak, valószínűleg megint lesznek egy csomón, akik kimaradnak ebből a pályázatból, ahogy ez a pályázatoknál lenni szokott. Úgyhogy majd arról is beszélünk, hogy kinek miért éri meg mire érdemes figyelni a pályázásnál. Bár azt hiszem, hogy ez már kicsit így idejét múlt, mert most már aki most kezd bele a pályázatba, az maximum egy tapasztalattal lesz gazdagabb, vagy még mindig érdemes belefogni?
Nem feltétlen, tehát alapvetően még indulnak most is előregisztrációk. Az egy másik kérdés, hogy ugye mennyit fognak kiszórni ezekből a pályázatokból.
Na most, akkor fogjunk bele gyorsan a részletekben. Már csak azért is, mert egy csomó minden aztán magyarázatra szorul, és ezen keresztül egy csomó jó ötletet adhatunk azoknak is, akik kimaradnak. Mert majd erről is szeretnék beszélni, hogy egyébként érdemes-e teljesen önerőből nekifogni akár egy ilyen tárolós, szigetüzemű, vagy kvázi szigetüzemű rendszer telepítéséhez, és hát a nagyon fontos kérdés, amit nagyon sokan föltesznek, és majd erről is beszélünk, hogy érdemes ezt a kérdést így feltenni, mikor térül ez meg, azt is megbeszéljük. Na de akkor térjünk oda-vissza, hogy ugye most van ez a pályázati lehetőség. Ez nagyságrendileg azt hiszem 5 kilowatt,
5 kilowatt bocsánat, 5 kilowatt inverter teljesítmény.
Ez pontosan mit jelent, mire elég ez, amire lehet most pályázni?
Igen, és ez nagyon-nagyon érdekes dolog, mert nagyon sokan ezt félreértelmezik. Ugye három fázisnak kell lennie alapvetően a lakásban vagy a házban, ahova ezek a rendszerek felkerülnek, és itt van talán az első nagy probléma, hogy gyakran beleütközünk, vagy pályázni szeretne, de nála csak egy fázis van. Ugye itt rögtön azzal indul, hogy kell egy szolgáltatói bővítést kérni, ami már alapból egy ilyen 6-700 ezer forintos tétel, hogy nekem az egy fázisomat három fázisra felbővítsék. Viszont ahol már megvan a három fázis, ott is sokan félreértik ezt a dolgot. Tehát ugye az 5 kilowatt az az inverternek az összteljesítménye. Ez nem azt jelenti, hogy fázisonként tudok én 5 kilowattot kivenni az inverterből, hanem ugye összesen. Ami egy picit félreérthető lehet, főleg azoknál, ugye azért Magyarországon az elmúlt 15-20, talán már az elmúlt 5 évben nem, de előtte azért a villanyszerelés a családi házaknál azért nem úgy működött, mint a Nyugat-Európában, hogy precíz tervek alapján szépen átgondolva, hanem ugye jött a Pista bácsi, vagy éppen aki kéznél volt, és meg tudta csinálni nekünk a villanyt a házban. És
Most ezek az ingatlanok, amelyekben ilyen volt a múlt, ott van. Nagyon nagy problémák lehetnek.
Így van. Pont azért, mert a fázisok nincsenek szépen szimmetrikusan szétosztva, és az egyik fázis lehet, hogy teljesen túl van terhelve, a másik fázison meg nincsen fogyasztó. És simán lehet azt, hogy túl terheljük az egyes fázisokon.
Térjünk vissza az 5 kWh-s inverter teljesítményhez, hogy ez mire elég, és mire lesz ez jó, tehát milyen álmokat szőjön az, aki most megnyeri a pályázatot, mit tud ebből kihozni maximálisan?
Ugye nagyon sokan Magyarországon ugye gázzal fűtenek, tehát ugye a fűtés az nem elektromosan működik. Azoknál a háztartásoknál, ahol tényleg van klíma, van vízmelegítő elektromos, de a fűtés az gázzal van, azoknál ez a rendszer teljesen tökéletesen fog tudni működni a nyári hónapokban, tehát mondjuk márciustól szeptember, októberig, amikor napsütés van, tehát elő fogja tudni állítani azt a energiát, amire a háztartásnak szüksége van.
Tehát ott akár nyáron a nulla villanyszámla is
így van. Így van, tehát így az akkumulátoros segédüzemnek köszönhetően a nulla is elérhető lehet a nyári hónapokban.
Viszont aki villannyal fűt, bármilyen korszerű technológiával is van elkészítve a ház, bármennyire is jó a szigetelése, bármennyire is profin van kitalálva, alacsony fogyasztású, szóval a maximálisan legjobb rendszer, oda már télen nem elég.
Oda már télen biztos, hogy nem lesz elegendő, sem az akkumulátor kapacitása, tehát ez a 10 kWh-ban van ugye meghatározva, sem pedig az inverternek a kapacitása. Tehát mindenképp vételezni fog a szolgáltatói oldaltól.
Na most itt van egy kérdés, ez egy ugye igazi magyaros kérdés, hogy lehet jól kijönni ebből a dologból okosba. Ugye a villanyfűtéshez lehet úgynevezett H-tarifát igényelni, télire. Ezzel együtt sem lehet ez egy nagyon takarékos megoldás? Vagy ezzel együtt igazán takarékos?
Ezzel együtt igazán takarékos, csak ugye ezt nem szabad elfelejteni, hogy a háztarifára nem lehet napelemet kötni. Tehát ugye a háztarifa az tud önállóan működni, nem lehet kedvezményes díja.
De ahol van napelem, ott nem lehet igényelni?
Tehát lehet háztarifa, csak ugye a háztarifát én nem tudom megtáplálni napelem. Ez egy teljesen külön mérőóra, teljesen külön rendszer. Tehát ott nem fogok tudni én besegíteni a napelememmel.
Viszont nincs is el szükség, hiszen...
hisz azt hiszem most 22-23 forint környékén van a kilovattja a tarifának.
És ez ugye a téli hónapokra vonatkozik?
Így van. Így
jó,
van.
Akkor ez zárójel bezárva. Erre csak azért voltam kíváncsi, mert nagyon sokan itt ezzel kezdtek el variálni, hogy az ott hogy jöhet ki jól. Egyébként ez a rendszer egy okos mérővel, de hát ez feltételez már egy okos mérőt.
Mindenképpen kell okos mérő a rendszerekhez.
Akár ki tudom használni, hogy völgyi áramot veszek, vagy csúcsáramot veszek. Ugye ezt, aki esetleg ezt nem tudná, annak egy pár mondattal ezt a részét is mondja.
Igen, tehát ugye Németországban és Lengyelországban is nagyon sokan használják úgy ezeket a rendszereket, hogy egyáltalán nem is, sőt, Franciaországban van nagyon sok olyan példa, hogy nem is kötnek napelemet a rendszerhez, hanem csak arra használják, hogy a völgyi időszakban feltöltik vele az akkumulátorok, és a csúcsidőszakban pedig abból fognak meríteni. Tehát értelemszerűen ezek a rendszerek képesek erre is. Ugye Magyarországon is volt arról szó, hogy a jövőben lehet ilyen, hogy lesznek völgyi és lesznek lakosságnál is völgyi és csúcsidőszakok.
Ez egyébként a szolgáltatóknak kifejezetten előnyös lenne, hiszen folyamatosan lenne fogyasztás akkor, amikor egyébként nincs,
így van.
És megy
így
el a
van.
Semmibe így az elektromos áram.
Tehát, hogy erre is ki van alakítva már ez a rendszer, tehát ezek az eszközök, amiket most a pályázaton lehet pályázni, ezek ezt tudják.
De most még nincs erre mód, mert most még nem tudjuk külön mérni ezt a két áramot.
Most még nem tudjuk külön mérni, így van.
Tehát ez az úgynevezett éjszakai áram sincs, ami ugye valamikor volt, két mérője volt. Valakinek volt egy úgynevezett éjszakai, ez a völgy, ez a
völgyi áram tulajdonképpen. Még ilyen örökletes jogon megvan elég sok helyen, de én azt gondolom, hogy a számosságába véve már nem az a nagy.
Na jó, akkor ez a múlt, és ezek a lehetőségek. Itt van ez a pályázat, még akkor ezek szerint mindig van esély, bár elég kicsi arra, hogy hát valaki nyerjen rajta.
Amiket így hallunk mi is a sajtóból, tehát most már 20 000 pályázat érkezett, vagy bocsánat, előregisztráció érkezett be, ugye azt érdemes tudni, hogy most indulnak el a előregisztrációknak esetleg a hiánypótlásai, vagy a jóváhagyásai, és majd most lesz fontos a sorrend, hogy a milyen gyorsaságba fogják beadni ugye a szolgáltató felé az engedélyezési igényt, és ugye 3 ajánlatot kell kérni kivitelezőtől, és milyen gyorsan fognak beérkezni ezek a dokumentumok a portára, és utána lesz majd sorrendben ugye kiosztva a pályázat.
Egyébként hogy látják, a maximumot kihasználja mindenki? Vagy nem is érdemes kevesebbre pályázni?
Én azt tudom mondani, amit nálunk látunk, az 99,9%-ban mindenki a maximumra próbál lőni. Én azt gondolom, hogy annyira pici ez a rendszer, mondjuk az eddigi rendszerekhez képest, tehát ugye az ilyen 8-10 kilovattokat szoktak szerelni a tetőre, hogy ez az 5 kilovatt, ez mindenkinek ez az a minimum, amit szeretne felrakni.
Na most, ez később bővíthető-e? Ha mondjuk szigetüzemben gondolkodunk, tehát azt mondjuk, hogy mi még szigetben rátennénk még egyszer ennyit, mert tetőfelületünk van, éppen van valami akció, amiben kedvezőbben lehet hozzájutni, akár akkumulátorhoz, akár napelemhez, és úgy gondoljuk, hogy a jó tapasztalatok okán érdemes felszerelni. Nem okoz semmi problémát. Ugye, hogyha az ember nem a hálózatra kötve, hanem kifejezetten szigetben próbálja ezt üzemeltetni.
Ugye két irányból lehet megközelíteni ezt a kérdést. Egyik az, hogy most a pályázaton megpályázott rendszeremet, ugye azt 3 évig nem tudom bővíteni, hisz fenntartási kötelezettségem van. És erre térjünk vissza egy picit később. Viszont az, hogy én csinálok egy szigetüzemet a garázs tetőre, mert pont vettem egy elektromos autót, és azt azzal szeretném tölteni, és éppen akciósan tudok venni egy ilyen rendszert, ugye most a napelem árak olyan olcsóak, hogy simán megérheti, arra nincs összefüggés. Tehát ugye ott...
Arra nem is kell engedélyt kérni?
Engedélykérés már nincs, bejelentési kötelezettségem van, hogyha 50 kW-nál nagyobb rendszert raknék össze, akkor a katasztrófavédelemnek ezt be kell jelentenem, de alapvetően
de
semmi.
50 kW alatt nem, az se
50
kell.
kW alatt. Én azt szoktam javasolni az ügyfeleknek, hogy azért menjünk be a szolgáltatóhoz és szóljunk, de hivatalosan nincs ilyen. Tehát a szolgáltatók nem is tudnak ezzel mit kezdeni.
Na most, ha már itt a garást meg az elektromos autót említette, lehet, hogy most elviszem egy kicsit a beszélgetést egy mellékvágányra, de ez engem nagyon izgat, úgyis, mint elektromos autó használót. Ugye megy ez a para a hatótávval is, meg aztán azzal, hogy hogy öregszik az akkumulátor, és sokan ezért félnek az elektromos autóktól. Az én tapasztalataim szerint nem degradálódik olyan gyorsan az akkumulátor, mint ahogy erre sokan számítottak, sőt, egészen pozitív élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Főleg úgy, hogy ez már egy jó pár éves autó, tehát nem egy új autóról van szó. De ott van a lehetőség, és ezt mint egy zöld megoldást, és nagyon zöld megoldást sokan felemlítik, amikor arról van szó, hogy mennyire zöld, mennyire nem zöld az elektromos autó, hogy nem kell azt rögtön szétbontani, hanem ha már egy autót nem tud meghajtani, mert ugye akkor jó egy akkumulátor az autóba, hogyha nagyon gyorsan tud fölvenni és leadni nagy teljesítményt, akkor lehet vele autózni rendesen. Na most, ha már ezt nem tudja, ehhez képest egy lakossági szolgálatra alkalmas, zárójel bezárva. És most kérdezem meg, amit meg szerettem volna kérdezni, hogy egyébként az a megoldás már működik, vagy már vannak erre szolgáltatók, akik ezt meg tudják oldani, hogy 8-10-15, nem tudom hány éves elektromos autó akkumulátorokat letelepítenek, mint háztartási sziget akkumulátort akár?
Igen, működik, tehát már most is vannak olyan autógyártók, akiknek a akkumulátorpakjaihoz lehet kapni egy ilyen kültéri szekrényt, amiben ezeket itt szépen be tudom pakolni, és akkor még akár 10 évig is tudom, sőt, még tovább is tudom használni a háztartásomba, hisz a háztartásomba sosem lesz akkor energiafelvétel egyidejűleg, mint amit egy autó elkíván, amikor éppen lepadlózzuk a zöld lámpánál. Viszont ugye az a probléma, és én azt gondolom, ebben akkor lesz nagy áttörés, amikor ugyanúgy, ahogy a töltőrendszerek, ugye ha megnézzük, nagyon a kezdetén, a 8-10 évvel ezelőtt, amikor elindultak az elektromos autók, akkor az autótöltők is nagyjából márka specifikusak voltak, hogy volt, amikkel lehetett tölteni a Skodát, valamelyikkel csak a Nissan Leafet, stb. És ugye itt elindult egy globalizáció, kijött egy központi úgymond platform, és minden gyártó ehhez kezdett alkalmazkodni. Ugye a akkumulátoroknak az úgymond vezérlő szoftverénél, a BMS szoftverénél ez még nincs meg sajnos, hanem mindenki a sajátját használja. Itt is elindult már egy úgymond egy ilyen központosítás, na hogyha ez meg lesz, onnantól lesz érdekes ez a dolog, mert akkor sokkal olcsóbb lesz egy ilyen rekszekrénynek a kifejlesztése, ami tudja fogadni ezeket az akkumulátor modulokat, és onnantól lesz ez nagyon érdekes.
Most hogy látszik a piacon, mennyivel költséghatékonyabb egy ilyen akkumulátort beszerezni, mint egy vadonatúj háztartási akkumulátort?
Sokkal. Ugye ennek az az oka, hogy jelen pillanatban nincs kialakult formája ezeknek az akkumulátoroknak a felhasználása. Tehát ez veszélyes hulladéknak számít. Tehát nagyon sok
esetben... akár sokan ingyen odaadják, hogy tessék csak így van.
Nagyon sok esetben ez előfordulhat, hogy ingyen odaadják, hogy csak vidd el, mert én nekem fizetnem kell azért, hogy ezt én megsemmisítsem, ezt az akkumulátort.
Hát ez egy jó hír egyébként annak, aki később majd bővíteni szeretné a meglévő kapacitását. Na most visszatérnék oda, hogy jelezte, hogy ezzel a bővítéssel kapcsolatban még mondana valamit.
Igen, tehát ugye a pályázatnál ott azért érdemes arra odafigyelni, hogy akármennyire is ugye fenntartási kötelezettségünk van, tehát nem nyúlhatunk ehhez a rendszerhez, amíg a pályázati időszak tart, de utána is lesz majd valami, és nem kizárt, hogy én akkor esetleg szeretném bővíteni akár az inverternek a kapacitását, akár az akkumulátoroknak a kapacitását. És sajnos nagyon sok olyan termék van most a magyar piacon, ami később nem bővíthető. Tehát erre mindenki...
Hát az automatikusan csere.
Igen. És akkor lényegében ugyanott vagyunk, hogy hiába volt egy jó pályázatom, szeretnék még 5 kWh-nyi aksit hozzátenni a rendszerhez, de már nem tudom. Tehát erre érdemes rákérdezni, amikor ajánlatot kérünk, hogy ugyan már későbbiekben, hogyha én még szeretném az akkumulátort bővíteni, vagy ha az invertert még 5 kW-tal párhuzamosan kötni, akkor van erre lehetőségem, vagy nincs, hogy ne szoruljunk be majd a végén.
Nem vagyok műszaki szakember, de az már lejött az irodalmat olvasva, illetve a különböző beszélgetésekből, hogy az inverter az a lelke ennek a dolognak, és nagyon fontos. Illetve hát mindegyikre azt lehet mondani, hogy a lelke, mert a napelem gyűjti az energiát, az akkumulátor tárolja, az inverter meg segít abban, hogy ez normálisan bekerüljön a rendszerbe, ahogy én lefordítottam magamnak. Egyszerűen érdemes az inverter után nagyon utána járni, és akár többet áldozni rá, mint ami első körben logikusnak tűnik. Tehát, hogy másképp tegyem fel a kérdést, tudom, mindig az a lényeg, hogy mindenből a legjobbat érdemes venni. De ha össze akarok rakni egy ilyen rendszert, gondolom az invertel az, amin nem szabad spórolni.
Igen, meg most már az akkumulátor is. Tehát ugye az akkumulátor nem mindegy, hogy 5 évig fog nekem menni, vagy 20 évig, de igen, tehát azt jól említette, hogy az inverter a lelke az egésznek, és itt is nagyon nagy a szórás sajnos, nem csak így általában a magyar piacon, hanem itt a pályázaton belül is. Tehát ugye az inverternek van pár olyan mozdanata, amire mindenképpen érdemes odafigyelni. Ugye az egyik és legfontosabb talán az, hogy milyen feszültségű akkumulátorokat tud kezelni. Ugye kétfajta típus különböztetünk meg, az alacsony feszültségű akkumulátorok és a magas feszültségűek. Ugye a magas feszültségűek azok, amik az autóban is vannak, az alacsonyak pedig ez az 54-57 volt közöttiek. És itt van egy nagyon nagy félreértés, és tényleg csak egy pár százezer forint árkülönbségről beszélünk, nagyon sokan megveszik az alacsony feszültségű rendszert, aminek kettő hibája van. Az egyik az, hogy nem feltétlenül arra lettek tervezve, hogy egy háztartásnak a szükségleteit lássák el. Ugye addig, ameddig én egy tévét, vagy egy wifi rútert, vagy a világítást, vagy ilyen mosógépet, vagy pici fogyasztókat használok, addig nincs gond. Gond akkor lesz, amikor elkezdek használni nagy fogyasztókat, tehát van egy 4 sütőm, vagy van egy főzőlapom, ami ugye akár 2-2,5-3 kilowattot is fel tud venni, vagy van egy nagy vízmelegítőm. És ugye az alacsony feszültségű akkumulátoroknak a hátránya az, hogy a feltöltéshez a vesztesége sokkal nagyobb. Tehát 60% hatékonysággal működik, ami azt jelenti, hogy ha én 100%-ra akarom feltölteni, akkor plusz 40% energiámba kerül. Míg a magas feszültségűeknél ez a veszteség csak 3%.
Hát az nagyon nem mindegy, és ez az árkülönbség az tényleg egy néhány 100 000 forint.
Most mondok, ha a pályázati szempontból nézem, és a önerőt veszem most, akkor mondjuk 1 700 000 a alacsony feszültségűnél az önerő, és van 2 000 000 forint környékén vannak a magas feszültségű rendszereknél már az önerő, amivel el tudok indítani egy ilyet. Ami hosszú távon egy 15 éves távlatban egy nagyon minimális összeg lesz.
Nem beszélve arról, hogy működni fog.
Nem beszélve arról, hogy működni fog, igen, és ugye a másik oldal az élettartam. Egy alacsony feszültségű akkumulátort, hogyha én fog működni, de így fogom terhelni, hogy ténylegesen nagy amperórával kezdem kivenni belőle az energiát, akkor sokkal hamarabb tönkre fog menni.
Tehát akkor mindenképpen érdemes a szakembereket megkérdezni.
Csak magas feszültségű akkumulátort, így van.
Na most az még egy fontos dolog, túl azon, hogy magas feszültségű vagy alacsony feszültségű. Mennyire megbízhatóak és tartósak ezek az akkumulátorok, amelyeket most kínálnak? Itt az ár az egyetlen, ami eligazít. Tehát azt mondja valaki, hogy ez jó, drága rendszer, ezt érdemes megvenni, ez jó. Vagy itt a szakemberek, gondolom azért el tudnak igazítani, már ha nem bizonyos márkákat forgalmaznak, és akkor afelé hajlik a kezük, amiket ők forgalmaznak.
Mondok egy tök jó példát, amit az egyik beszállítónknak a vezérigazgatója mondott el tavaly az EU Soláron. Ugye kint voltunk, és volt, nem tudom, 200 cég, aki akkumulátoros rendszereket hozott, és mondta, hogy nézd meg, majd a jövőre jövünk, ebből a 200 cégből lesz itt másik 200, de már nem ezek. És ugye itt van a nagyon fontos dolog, hogyha választunk akkumulátort, akkor próbáljunk olyan akkumulátort választani, ami egy ismert nagy cégnek a márkája. Mi a probléma? Választunk egy 50-100-200 000 forinttal olcsóbbat, az a cég már lehet, hogy gyártó Kínába jövőre lehet, hogy nem is lesz, és ha bármi meghibásodásunk van, akkor nem fogjuk tudni szervizeltetni az akkumulátorokat. Ugye ezek az akkumulátorpakkok, ezek javíthatóak, tehát hogy cellából épülnek fel, ezeket lehet cserélni. Tehát mi is olyan akkumulátorpakkokat értékesítünk, ami cella szinten javítható, nem Kínában, nem Németországban, hanem itthon Magyarországon. Tehát az ügyfélnek valami problémája van a 10 éves cseregarancia után, akkor is van lehetősége arra, hogy cserealkatrészt kapjon. De amúgy nagyon nehéz, mert nem látunk bele az akkumulátorba. Ugye az akkumulátornak a fő lelke az maga az akucella. Ha megnézzük, ugye van 3 nagy gyártó Kínában, aki jó minőségű akkumulátorcellákat gyárt, de ezt nem fogjuk tudni látni, csak a szétszedjük. És ugye arra egy pékfelhasználónak sajnos tehát nincs lehetősége.
Bármit választunk, ez mind kínai?
Igen. Igen.
Tehát akkor olyan nagy választék nincsen.
Nagy választék nincsen, ugye most már jönnek Európában, ugye tudjuk nagyon, hogy Debrecenben is terve van egy akkumulátorgyárnak, meg Magyarországon, hogy halljuk így.
De az is kínai.
Az is kínai, így van, tehát olyan akkumulátorcella gyártóról egyről tudok, aki fizikailag a legelejétől a legvégéig gyártja a dolgokat Németországban, viszont olyan árkülönbség van, hogy én azt gondolom, hogy lakossági tekintetben az nem reális.
Viszont esetleg vállalati szinten már megérheti.
Ott megérheti.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után több más mellett a vállalati napelem parkokról is beszélgetünk, illetve azok megtérüléséről és felhasználásáról. Ecsedi Péterrel, a Power Charge International ZRT innovációs igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.